Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, én Hende Máté vagyok. A következő percekben egy izgalmas utazásra invitállak titeket. Számos szakma, iparág kulisszái mögé tekintünk be egy rövid időre. Ebben segít nekünk Kordos Szabolcs író, a Hungary sorozat szerzője. Szia Szabolcs, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
A sorozat első kötete a Luxus Hotel Hungary volt, ami a hazai ötcsillagos szállodák titkokkal övezett világába kalauzolja el az olvasókat, a sikerre és érdeklődésre való tekintettel pedig további 7 kötet készült el a Hungary sorozatból. Bevallom őszintén, én is a könyveid lelkes olvasói közé tartozom. Az írásait szerintem ezért különlegesek, mert egyszerre szórakoztatóak és közben tényfeltáró jellegűek is. De milyen műfajba sorolnád magadat, a könyveidet?
Alapvetően ezek riportkönyvek, ugye van a Hungary sorozat, ami hát a jó ég tudja most, tehát lehet, hogy jobban emlékszel rá, hogy pontosan hány darabból áll, meglehetősen sokból, úgyhogy a Luxus Hotelrel indult, és a szerepvilággal, a sztárvilággal ért véget showbiz, mint Hungary az utolsó darabja, és akkor azóta pedig elkezdtem egy újabb sorozatot, az Egyváros titkai, illetve az Egyváros újabb titkai címmel, és hát a legutolsó darab az most jelent meg egy hónappal ezelőtt. Ezek pedig a városról szólnak, várostörténet, egy picit másként. Itt azt kutatom, hogy egy-egy épületnek milyen emberi vonulatai vannak, milyen emberi sztorikat tudnak elmesélni azok a falak, hogyha beszélnének hozzánk. De alapvetően mindegyik kettő riportkönyvnek tartom. A Hungary sorozatban egy-egy könyvhöz 30-60-ból mennyi szakmabelivel beszélgettem, tehát hogyha mondjuk a luxus hotelekről van szó, akkor ott a bárpultostól a recepcióson át egészen a szálloda igazgatóig, vagy a FMCG menedzserig, aki az élelmiszerek beszerzésért fel. Tehát én mindegyikükkel beszélgettem, olyanokkal is, akik adott esetben csak pár hónapja vannak itt ott, és olyanokkal is, akik mondjuk 10-20-30-40 éve töltöttek ebben a szakmában. Úgyhogy ezek valóságos történetek, nincsen bennük színezés vagy kitaláció, semmifajta regényes jelleg. Viszont úgy kellett összeállítanom ezeket a köteteket, hogy nem nevezhetem meg a forrásaimat, borzasztó egyszerű, hogy miért, akkor nem tudnának nyíltan és őszintén beszélni. Tehát és őket kötik a szakmai irányelvek, a titoktartási nyilatkozatuk, és csak akkor lehet ez egy valódi, őszinte anyag, ha nem adják hozzá nevüket. A taxisoknál például ez nem volt ilyen megüldözési mánia, ők szívesen beszéltek. A showbiznisz esetében pedig azzal szembesültem, hogy a híresség egyik fele azt mondta, hogy mindenáron másítsa meg a nevét és a beazonosíthatóságát. Egyrészt pedig azt kérte, hogy hát nevezzen nevén, mert hát ő szeret alapvetően szerepelni, meg ő szeret nyilatkozni, és amiket elmondott, vállalja is. Tehát nem akar itt mindenfajta álnevek mögé bújni, legyen szép elejéből, ő ezt nyilatkozta. Úgyhogy ez így változó volt, hogy éppen milyen témában írtam, meg persze attól is függött, hogy az illető éppen aki benne van abban a szakmában, vagy mondjuk már nyugdíjas és a régebbi időkről beszél, akkor ugye kevésbé van veszélyeztetve.
A könyveid alapja tehát akkor az adott iparágban dolgozó emberek interjúi, beszélgetések. Ugye mondtad, hogy valaki adja hozzá a nevét, valaki kevésbé, de úgy általában mi volt a tapasztalatod, hogy mennyire tárulkoznak ki, mennyire szívesen osztják meg a történeteiket, tapasztalataikat?
Megint csak nagyon függött az iparágtól. Tehát a luxus hotelesek esetében azt tapasztaltam, hogy mindenki elképesztő módon üldözési mániás volt. Beültünk mondjuk egy kávézóba, folyamatosan azt vizslatta, hogy a 2 milliós nagyvárosba nem innen esetleg be egy kollégája, az majd nem köti össze a képet, hogy láttam ezt a fickót, hogy megjelent a könyve, és akkor azzal ült ott abban a kávézóban, akkor biztosan nyilatkozott, stb. Érthető, ez egy zárt kör, kevés mondjuk a luxus hotel a városban, és akik ott dolgoznak, főleg magasabb pozícióban, azok nagyjából azért ismerik egymást. A taxisoknál ilyen problémám kevésbé volt, ők teljesen nyíltan beszéltek, beültünk mondjuk egy motorháztetőre a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, és akkor ott ontották rám a sztorikat, de azért ott is voltak olyanok, akik jobban tartottak ettől, és hát ugyanígy a Restaurant Hungary-nél, amikor a legmagasabb szintű étteremekről írtam, azokból is kevés van, ott is eléggé köti őket az oktatást, tehát jobban féltek, viszont azt vettem észre, hogy egy picit úgy érzik magukat, mint a pszichológus lennének. És ez egy állandó visszatérő motívum volt, hogy őket, és általában az embereket nem nagyon szokták kérdezni a munkájukról, a mindennapjaikról, a munkahelyi titkaikról. A kollégáik ugye ugyanabban vannak, mint amikben ők, ezért őket nem nagyon izgatja ez, vagy nem gyakran beszélgetnek róla. A családjukat még gyakran nem érdeklik, vagy a hozzájuk közállókat nem értik, nem érdekli, és rettentően élvezték, hogy ma végre valakinek kiönthetik a szívüket, elmondhatják a gondolataikat, és hogy őszintén megnyílhatnak előtte, nyilván segítette a titoktartásom is.
Beszéltünk már itt erről, hogy azért itt több iparágat különböző könyvekben feldolgoztál, csak hogy néhányat említsek, ugye itt van a Reptér, az Airport Hungary, SMISOM Hungary, Hungary by Night, amikor ugye az éjszakai életet dolgozott fel, vagy vizsgálod, a Turista from Hungary, úgyhogy számtalan ilyen jellegű könyved van. Neked van-e bármelyik, amelyikre azt mondanád, hogy ez a kedvenc, vagy a leginkább a szívedhez közel álló sztori?
Ilyen talán nincsen, mert bármikor, amikor elkezdtem egy-egy könyvet csinálni, és úgy belástam magam a történeteikbe, akkor egy picit én is úgy éreztem, hogy taxissá váltam, vagy luxus hotel dolgozóvá, talán inkább luxus hotel dolgozóvá, mint taxissá egyébként, de mondjuk abban nagyon beleéltem magam a vendéglátóiparba is. Hát a szerepvilág, illetve a média, abban én is valamennyire érdekelt vagyok, tehát hogy a háttérmunkában én is részt vettem sok-sok éven keresztül, tehát az egy hazai pálya volt. De hogyha nagyon-nagyon meg kell jelölnöm kedvencet, az igazából annak szól, hogy engem a vendéglátás és a hotelipar mindig is kiemelten érdekelt. Főleg azért, mert az ott dolgozók elképesztően sokféle emberrel találkoznak. Nagyon jó emberismerők, nagyon jó pszichológusok, nagyon megtanulnak másokkal kommunikálni. Nekem azt mondta egy vendéglátós, hogy ő a sorkatonai szolgálat helyett inkább ilyen sor vendéglátó szolgálatot csinálna, hogy az emberek megtanulják kommunikálni a másikkal, hogy észrevegyék azt, hogy mennyire különbözőek az igényeink, és ez valószínűleg sokat javítana a kommunikáción is a világban. Ebben van némi igazság. És ezért talán úgy az SMISOM Hungary, a Luxus Hotel Hungary és a Luxus Hotel Hungary 2 talán az én kedvenceim.
Emlékszel még, hogy mi késztetett téged az első könyv megírására? Mi volt az a pillanat, aminek a hatására eldöntötted, hogy te ilyen jellegű könyvet fogsz írni?
Sok minden volt. Egyrészt írtam már egy könyvet előtte is, Tilos a belépés címmel, és ellátogattam olyan izgalmas helyszínekre, ahova nehéz indulóként bejutni. A hotelekhez már akkor is fűzött egyfajta érdekes kapcsolat. Kezdő újságíró voltam, és nagyon sokat távoloztam hotelek előtt, hotelekben, hírességekre várva. Amikor jött egy forgatócsoport, egy ismert színésszel, vagy egy fellépő művész, akkor engem gyakran kiküldtek, nem is nem kellett tudni, nem tudni magamtól, mondjuk Arnold Schwarzenegger elé, vagy Paul McCartney elé, Madonna elé, és akkor hát ott voltam a hotelben, és mivel időnként várakozni kellett 4-5-6 órán keresztül, lehet, hogy még tovább, ezért alaposan meg tudtam figyelni az ott dolgozókat, és mindig arra jutott az eszem, hogy szívesen belátnék a fejükbe, hogy ők miket tapasztalnak, hogyan élik meg a mindennapjaikat. Ez akkor a 90-es évek vége volt, 2000-es évek eleje, és akkor még inkább úgy tűnt, hogy ez a hotelvilág egy elérhetetlen, egy kicsikét a nyugat kapuja, hogy itt olyan dolgok esnek meg a városon belül, amelyek csak azoknak is szigeteken történnek. És a teljesen más világot zárnak körbe ezek a falak, mint amiket én ismerek. Úgyhogy én nagyon kíváncsi voltam a luxus hotel dolgozók életére, és alig vártam, hogy valakivel beszélgethessek azokon a ellopott perceken kívül, amit mondjuk ott a celebritásokra várva tudtam kommunikálni az illetőkkel. Úgyhogy ezt a vágyamat mégis ilyen módon ki tudtam élni. Ebben némi segítséget nyújtott, amikor az első könyvemet csináltam, akkor elmentem az egyik legnevesebb szabad a luxus lakosztályába, azt nem tudták nekem, tehát oda be lehet jutni újságíróként, sőt találkoztam az igazgatóval is, és az igazgatót elkezdtem foglalni. Minden második kérdésem inkább az volt a válasz, hogy erről nem beszélhetek, erről nem nyilatkozhatok, sajnos ez bizalmas információ. És akkor jöttem rá arra, hogy ha én tényleg szeretnék jó sztorikat szerezni, akkor ilyen módon nem megy. Tehát a névvel, címmel, telefonszámmal nem fognak semmit se elmondani, és sokat görgettem magamban ezt a problémát, hát erre jutottam. hogy ezzel a módszerrel tudnék esetlegesen magam számára is, meg az olvasók számára is betekintést engedni ebbe a különleges világba. Aztán adta magát a többi téma, tehát a többibe is ugyanire be akartam látni, de sikerült is.
Van-e még esetleg olyan iparág, amit hasonlóan a korábbiakhoz szeretnél megvizsgálni és könyvet írni belőle? Jelenleg dolgozol-e például ilyen témán, amit megoszthatsz velünk?
Nem, most a várostörténeti vonalon dolgozom, az is nagyon hasonlít azért ehhez, hiszen ott is egy-egy, ha nem is iparág, hanem egy épületnek a történetének a kulisszatitkaiba láthatok bele. De mindig vannak javaslatok. Nagyon-nagyon sok levelet kaptam, hogy miért nem a kamionsofőrökről, miért nem a könyvelőtől, miért nem az orvosokról, miért nem az ügyvédekről írok egy könyvet. Még várok arra, ami igazán megfog. Egyelőre most egy kicsikét úgy érzem, hogy a hangrői sorozat a következő néhány évre számomra úgy letisztázódott, de megnézik, mint hozzá jövő, soha sem lehet tudni, mikor ér egy olyan geller, vagy egy olyan motiváció, ami miatt újra előbeszél az ember ezt a témát.
Mondhatjuk, hogy ez a sorozat sikert, ismertséget hozott a számodra. Hogyan élted, éled meg ezt a fajta ismertséget?
Mindig nagyon jó érzés, amikor az embernek olvassák a könyvét. A sorozat, hát szerintem a 80 ezer példányát tart jelen pillanatban. Tehát, hogy annyit adtunk el belőle, de hát ennél jóval több az olvasók száma, jóval magasabb, hiszen egy könyvet nem egy ember olvas, és nem mindenki beszélne a könyvet, aki elolvassa. És a legjobb visszajelzések azok mindig a szakmabelieké. Tehát a Turista From Hungary után nagyon sok levelet kaptam, és azóta is, amikor találkozom idegenvezetőkkel, hogy ezek a sztorik vagy velem estek meg, csak a neveket kell benne kicserélni, vagy valamelyik barátommal a szakmából. És ugyanezt elmondták a luxushotelesek, ugyanezt elmondták a taxisok, szóval ezek az igazán izgalmas és értékes visszajelzések, illetve amikor valaki azt mondja, hogy most szórakozva tanultam esetleg valamit elvadott szakmáról, vagy hogy másként, emberibben fogok mondjuk a vendéglátósokhoz, vagy akár a hoteliparaban dolgozókhoz hozzáállni, mert most már azt is tudom, hogy mi van az ő fejükben, milyen gondolatok játszódnak le ott, és én is egy kicsit esetleg szakértőben tudok rendelni, szobát foglalni, ott viselkedni.
Ahogyha egy kicsit más vizekre vezünk, újságíróként is tevékenykedsz, dolgoztál például az Egyesült Államokban is, ahol elnyerted Arizona állam sajtódíját. Egy ilyen szakmai elismerés például mit jelent a számodra? Kiknek ítélik egyáltalán oda ezt a díjat?
Ebből fogalmam sincsen. Én újságíróként kerültem ki Amerikába egy éve egy ösztöndíjjal, ez egy amerikai állami ösztöndíj volt, és a fiatal szakmabelieknek biztosítottak lehetőséget arra, egy-egy amerikai újságnál, esetemben újságnál mindenki a saját szakmájában eltöltsenek egy évet, és hát én egy arizonai kis lakhoz kerültem, és rettentő izgalmas volt, mert teljesen más hozzáállás, akár sajtóetikai szempontból, akár munkamódszer szempontjából, mint itteni. Utána pedig délre kerültem, Tucsonba, ami már a mexikói határszélen van, és ott is eltöltöttem pár hónapot. Már megértem ezt a cikket, amelyik arról szólt, hogy a dél-amerikai, közép-amerikai kultúra miként befolyásolja a világot. Most egy speciál, nem is angol nyelven, a spanyol nyelven írtam, életemben egy darab ilyen cikket írtam, ami megjelent spanyol nyelven, és akkor pár hónappal később, amikor már itthon voltam, akkor kaptam egy levelet, hogy amúgy ebben nevezték erre a sajtódíjra, ami minden évben van, és hogy hát küldenek nekem egy kupát, mert akkor sikerült megnyerni. Ezt azóta is nagy becsben tartom, amikor a online megbeszéléseim vannak, akkor gyakran ehhez támasztam hozzá a telefont, és így engem is látnak, és én is látom őket. De most a visszatérve szépen, hogy tényleg van ennek jelentősége a számomra, ezt nem örültem. Egy kicsit egzotikus, egy picit fura, de hát nagy kalandként fogtam fel az egy évet is, meg ezt a díjat is. Ez túl misztifikálni nyilván nem.
Beszélgetésünk zárásaként pedig kérlek, mesélj a jövőbeli céljaidról, mikor hallhatunk legközelebb Kordos Szabolcsról.
Most folyamatosan, mert az egy város titkai és az egy város újabb titkai kapcsán elég sokat szerepelek. Járom is a könyvtárakat, rendezvényhelyszíneket és előadásokat tartok. A Történeti Múzeummal volt, és van is egy együttműködés, úgyhogy ott tartok előadásokat. Gyakorlatilag tanítgatások Budapestről és a város kialakulásáról, működéséről. És ebben most nagyon beleéltem magam, alig várom, hogy folytathassam. Szerintem azért valami bőségesen lehet. Lehet, hogy a hangrész sorozat egy picit most pihent, de van helyette más új sorozat.
kívánom a hallgatóknak, hogy minél előbb fogjanak meg egy Kordos Szabolcs könyvet, és olvassatok sok-sok írást, hiszen nagyon tanulságos és egyben szórakoztató is. Köszönöm szépen ezt az izgalmas beszélgetést Kordos Szabolcs írónak, köszönöm, hogy közelebbről is megismerhettünk téged.
Én köszönöm a lehetőséget.